Úgy állok itt, mint egy komornyik, ötlött fel benne, s elkomorodva ment be az udvarra. Ezt jó volna tudni, ugye? Jó volna tudni, milyen viszonyban is van ő ezzel a világgal. Inferioris állapot minden esetre. Nem volt ideje, hogy ezen tűnődjön, már az ajtóban volt is benyitott az előszobába, Lina a konyhában volt most is, de mit csinál, ott még 6 óra sincs. Minden idejét ebben a nyomorult konyhában tölti. Szervusz, angyalkám! Nyitott be oda, s a csészékkel sürgölődő asszonyának hátulról megcsókolta a nyakát. Rettenetesek ezek a mai cselédek, mondta Lina köszönés helyett. Még az uzsonnát se tudja már elkészíteni. Nem bírja megtanulni, hogy Bercikének nem kell a föle. Öcsinek meg gyengén csinálja, egészen fehérre. Ez a marha. Egy lovat hamarabb meg lehetne tanítani, mint ezt az állatot. S a lány ott állott a sarokban komoran lesütött fejjel, elszánt vad kifejezéssel. Kellemes, szótalan teremtés volt, ő még nem is figyelte meg, nem törődött vele, lehet, hogy egy kicsit nehéz fejű, vagy közönös, vagy szórakozott, mert másra gondol, talán nem érzi jól magát a városban, sok a dolga, falura vágyik vissza, Isten tudja, mi baja. Zavarta őt a felesége nyers modora, hogy mer így beszélni egy cseléddel. Nem félt tőle, hogy nem is tudta volna megmondani, hogy mitől kellene félni, hiszen ki van szolgáltatva nekik, mit tehet ez a csöndes, egyszerű lány. De már ő megszokta, hogy tisztelettel kell nézni az ismeretlen, egyszerű emberek tömegére, és minden egyesre is, aki közülük való, mert az egyén is képviseli a tömeget, s a hatalom a tömeg joga. Hosszú ideig volt ahhoz orosz fogságban, hogy ennyit meg ne tanuljon, de itthon az úri emberek, kivált a nők, nem mentek át ezen az iskolán, s ők még a régi fesztelen fölénnyel és zsarnoki módon tudnak föllépni a tömeg kihullott egyedeivel szemben. Nem akarta, hogy még egy szót szóljon Lina előtte a lányra, mert nem akarta magáévá tenni ezt a hangot, sem a feleségére nem inthet rá, hogy beszéljen másképpen, sem a lányt nem bátoríthatja fel, hogy a nagyságos asszonnyal szemben valamit is változtathat ezen a dolgon. Csak megbolondulni. Jöjjön csak be szívem, mondta kedvesen, sürgetően és halkan, s már ment is előre a kis előszobába, onnan az ebédlőbe, s mindenütt felgyújtotta a villanyt. Lina érezte, hogy valami van a hangjában, és utána ment és oltogatta le a lámpát. Persze, úgy lett volna szép, ha egész sor előszobáról és teremről volna szó, felgyújt minden csillárt, a felesége utána, és leolt mindent. De itt csak egy kis szerény 16-os égőről volt szó, ez jelezte, hogy a felesége életfelfogása más, mint a férjé. Lina ettől is megvadult. A kinyitott ajtóban megállott és beszólt. Nem értem! Ezen a két lépésen nem tud bemenni, hogyha meg nem gyújtja a villanyt. Belőti az orrát a teménytelen sok bútorba, és mit tudom én mibe. Ezzel megfordult, és elromlott kedvvel visszament a konyhába. Pista nagyot sóhajtott, és az íróasztalára nézett. Szórakozott volt, de szórakozottsága zsúfolt volt, és villámok embrionáltak benne. A szivaros dobozhoz nyúlt, és kivett egyet. Lina rettenetesen nem szerette, ha ide-haza szivarra gyújtott. Nem győzött utána eleget szellőztetni, és ő mégis szivarra gyújtott, mert valami nagyot kellett csinálnia. Leszívta a tüdejébe a nehéz britannika füstjét, s nem tudta, most mit fog tenni. Majd szétpattant, hiszen ilyen izgalom még nem is volt benne, mint most van. Nem bírt gondolkozni, mert egyszerre volt benne minden, s nem tudott kibontakozni semmi sem a sok egymásra halmozott feszültségből. Nem akar enni? Nem, köszönöm. Megvettem a házat. Lina egy pillanatig nézett rá, akkor azt mondta, mindjárt. Azzal kiment, és behúzta maga után az ajtót. Ő ott maradt, és hátradőlve tovább szívta a szivart. A szék kényelmetlen volt, alacsony kerektámlájú, nem lehet benne elhelyezkedni, megtámaszkodni. Lina vette karácsonyi ajándékba. Mutatós volt, modern. De még abból a modern korból, amikor még nem volt praktikus, ami mutatós volt. Talán éppen azt akarta mutatni a mutatósága, hogy nem törődik a praktikussággal. Miért ment ki ez a Lina, amikor megmondta neki, hogy megvette a házat? Szakadatlanul ismeretlen erőkkel kell megküzdeni. Akárhol, s akármit figyel, mindig szemben áll olyan akaratokkal, amelyek elszántan keresztezik az övét. Most, ha 24 óra alatt mindenkit visszaidézne, akivel találkozott, senki sincs, aki ne elszánt és ellenséges falként állott volna vele szemben, talán csak Menyus, az öccse nem. Felállott és sétálni kezdett a szobában le és fel. Hirtelen óriási nyugtalanság billent fel benne, mintha a hajó alatt kitört volna egy vihar. Mégis nagyon nagy dolog, amit tett. Nem kellett volna Lina nélkül. Lina zsarnoki természete mellett, meg aztán Lina okossága nem lett volna szabad se ellenére tenni, se kihagyni őt a számításból. Nem is tudja, milyen a ház, el se tudja mondani. De hisz ez mindegy, nyugtatta meg magát. Ajándék és ajándéknak még így is jó, ha abszolút tökéletes. A szerencsét üstökön kell fogni. De szerencse é. Mintha egy felhőkarcolónak a tetején járná a táncod. Szédül, nem tudja, hol van, nem tudja, mit kell tennie, mi lesz holnap. Nem a lezuhanás jön-e. Ki tudja, mi ez. S körül mindenkinek ilyen csodálatos az élete. Mindenki a véletlenek zuhatagában van, ilyen házvásárlás. Hát volt valaha ez? Így vettek azelőtt házat. 5 perc alatt, semmiből, semmire. Éppen ez, hogy ennyire nincs biztonság a történésben, mert ellentétben áll az élet megszokott folyamatával, a lépésről lépésre haladással, meg kell őrülni a nyugtalanságtól, hogy micsoda világ ez, hogy lehet ebben előre haladni, meg lehet-e itt állni, vagy csak körhint a szédülős káprázat. Ha igaz, akkor jó vásárt csinált. De igaz? Már annyira nyugtalan volt, hogy kiment Lina után, s kissé ingerült hangon mondta, jöjjön csak be, kedves. Lina bejött. El akarok magának mondani mindent. Csak beadom az uzsonat, várja ki már ezt az 1 percet. Ezzel kiment a konyhába, s Pista csodálkozva gondolt rá, hogy csak ugyan pillanatokról van szó, hisz még a kávét sem merte be azóta csészékbe, mióta ő itt türelmetlenkedik. Most meg az a különös, hogy az idő úgy repül, hogy a percek rengeteg időnek tűnnek föl. Ilyen semmiségekkel töltötte az időt, mert a szíve úgy szorult, hogy szakadatlanul beszélnie kellett magának, társalogni önmagával, hogy rá ne szakadjon az idő terhe. Végre Lina bejött. Ellátta a gyerekeit, aztán megállott a szobában. Kati néni elment vizitelni. Ja, Kati néni. Igazán nem hiányzott neki, eszébe se jutott, hogy van. Hozzá fogott beszélni Linának. Elmondott mindent, ami történt. A polgármesterrel mit beszélt, Kardics bácsi hogy jött meg, hogy diskuráltak. Beszélt, de folyton érezte, hogy előadása üres, mert csak a buborékok bújnak ki, s pattannak el, nincs bennük semmi. Ellenben valami van a háttérben, aminek az elmondásától fél. Akkor Kardics bácsi csak felállt, és azt mondta, ma van az utolsó perc, hogy a házat megmutassa, mert Baronkai holnap reggel utazik Budapestre, és szóval karonragadott, lecipelt az autójába, belenyomott, nevettem. Mondom a polgármesternek, hogy én nem megyek, mert én megbeszéltem a feleségemmel, együtt nézzük meg, ha házvételről van szó. Mondta, hogy ő is így szokott mindig, de vannak kivételes esetek, és ha megnézem, akkor együtt már könnyebben fogunk eljutni még egyszer. Szóval az öregek zsarnoksága győzött. Elmentem. Hát a Boronkai villa, barátom, legnagyobb villa az egész villanegyedben. Abszolút modern villa, emeletes, szuterénes, nagy rózsás kerttel, 1500 rózsa van a ház előtt, a nagy grubban, nem is tudok róla beszélni, egész elkápráztam. Saját vízvezeték, dinamóval, még mit mondják, olyan termek, mint az Újvármegye házán. Központi fűtés, és mit gondolsz, mi az ára? Egy közönséges, tisztviselő telepi ház ára az egész. Mit tehettem? Aláírtam az ideiglenes szerződést, annak a fenntartásával, hogy a véglegeset csak a feleségemmel együtt vagyok hajlandó megcsinálni. Lina kinyújtotta a kezét, és egy ujjal intett neki. Tessék, mutassa, szólt Lina. Mit? A szerződést. De az még csak ideiglenes szerződés. Na, mindegy. Most valami hallatlan meglepődés volt benne magában is, mikor be kellett vallania, hogy ja, a szerződés nincs nálam. Hát hol van? Azt Kardics bácsi zsebre vágta, hogy holnap a bankban aláírjuk. Lina csodálkozva nézett rá. A maga szerződése nincs magánál? Nincs. Hát akkor nincs szerződése. Hallgatott. Ebben van valami. Lina felállt és kiment lassan a szobából. Jó, ennek a Linának mindig van valami fontos dolga odakint. Ő azonban kénytelen itt maradni bent, és nagy léptekkel járni kezdett. Nagyon fel volt sülve, hogy Lina még ebben is ilyen okos, logikus és rendezett gondolkodású. Hogy is volt az, hogy azt az ideiglenes szerződést Kardics bácsi oly természetes nyugalommal tette zsebre? Persze, Neki nem volt joga elkérni, nem csinálhatott semmit. Az nem volt az ő szerződése, az voltaképpen egy ajándékozási okirat, amit akkor ad át az ajándékozó, amikor akar. Miképpen szólhatott volna ő, hogy elkérje, elkövetelje? Keresztül néztek volna rajta. De hisz ez mindegy, hiszen e pillanatban is ugyanez a helyzet, mint egy órával ezelőtt, hogy az egész Karlics bácsi jó akaratán fordult meg. Lina kisírt szemmel jött vissza. Magának mi baja? Az asszony nem felelt, sokára azt mondta, itt valami baj van. Mi baj? Kérdezte ő szintén sokára. Az a baj, hogy valakit be akarnak csapni azzal, hogy rátolnak egy pompás házat ingyen? Övék a ház, soha nem mertem volna ilyen keveset ígérni érte. Fél ajándék, ha el akarom adni, ennek a dupláját meg lehet kapni érte. Próbálja. A kert maga csodálatos, egész délszaki kultúra, akkora buxus bokrok, mint a városi közkertben. Onnan való. Erre elhallgatott, ez lehet, ez elképzelhető. Tűnődve járkált. Ezek valóban úgy éltek, hogy a városi vagyon a vezetők személyes vagyonával teljesen össze van keverve. A polgármester lakásán is vannak dísznövények, amiket azért vittek oda, mert nem volt elég hely állítólag az üvegházban. Lehet, hogy ezek a buxusok is csak szívességből vannak boronkaiéknál a városi vagyonból, már hogy ők tettek szívességet azzal, hogy elfogadták. Az mindegy, és nem is az a fontos, ha szükségünk lesz rá, mi is kaphatunk, de ha nem kell, akkor vissza is adhatjuk. A ház áll, és az ő nevén van, és a ház fejedelmi. Olyan kellemes, enyhe temperatúra van az egész épületben, ami nincs is zsarátnokon. A városháza ahhoz képest egy ócska, cúgos, ordító szélzúg. Mibe kerülhet ott a fűtés? Mondta Lina halkan. Ő hallgatott egy kicsit, akkor azt mondta. Van a városnak elég erdeje? És cinikusan nevetett. Abban biztos volt, hogy Makróci mindig annyi fát szállítatott az udvarába, amennyit akart. Volt egy eset, hogy nem tudtak fát kiutalni az iskolák fűtésére, és akkor hordták éppen a Makróci számára a város nagy, nehéz kocsijai az ölfát. Még nem gondolt rá, hogy ő is hasonló manipulációkba megye bele valaha, csak most feltűnt előtte, hogy... Lina nem szólt semmit, hanem felállott, és megint kiment. Ő pedig tovább gyalogolt az asztal körül, körbe-körbe. Erről van itt szó, szakadatlanul és állandóan, mondta magának, hogy mi, én és Lina, mert kétségtelenül ketten teszünk egy egészet, képesek vagyunk-e fölemelkedni és beleélni magunkat a városi gazdálkodás stílusába, vagy nem. Ha mi megmaradunk ilyen kis nyáspolgári erkölcsökkel, akkor a legnagyobb bajok fenyegetnek. Most már nem is arra gondolt, hogy neki, hogy kell kiverekednie valamiképpen, hogy őt is részesítsék mondjuk abban a fajzási előnyben, amiben Makróci tavaly részesült, hanem arra, hogy ő, mint főügyész, hogy is gondolkodjék a dolog erkölcsiségéről. Kétségtelen, hogy itt régi szokásjogról van szó. A tisztviselők fizetése csekély, a vezetőállásban levőké is, tehát, itt valamiképpen természetbeli javadalmazásokkal kellett segíteni a régi időkben a helyzeten. Igaz, hogy a régi időkben is jogtalan volt, de ha már megvan, lehet ezen változtatni. Ő minden esetre meg fogja nézni gondosan a fizetési szabályzatot, hogy például mennyi fa s más illetmény van benne. Itt van például a város kocsijainak a használata. Vannak urak, akik állandóan a város kocsiját használják, és úgy rendelkeznek vele, mint a sajátjukkal. Ő még nem ült városi kocsiban. Neki ezt még nem ajánlották fel, holott most jól emlékszik, hogy Makróci azon járt ki vadászni. Makrócinak tehát nem volt rá joga, csak visszaélt valami helyzettel. A gazdasági tanácsnokkal, Csomával kell jóba lenni. Ez folyton ott sündörgött körülötte, de ő még nem fogadta el a hízelgést. Csupán egy dologra emlékszik most vissza, mikor a Berci bácsi szenét átadta neki, ez a legnagyobb örömmel fogadta a szénmintát, és megígérte, hogy a legkedvezőbben fogja referálni. Mire ő valami olyat mondott, hogy csak érdeme szerint, jól meg kell vizsgálni, hogy jó-e. Azóta nem volt semmi szó. Most az ütlik eszébe, hogy talán ezt úgy tekintette a gazdasági tanácsnok, hogy neki nem fontos. Még nevetett is rajta, hogy most megbeszélte magában a dolgot. Úgy érezte magát, hogy be van dobva a hínár közé a nagykő. Ezt neki kell húznia, mert minden érdeke azt parancsolja. De ha kihúzza, közben a hínárnak minden szála bele fog kapaszkodni, és nem húzzák el a víz alá. Eleinte úgy látta, hogy hiszen ez egy ördög ilyen tiszta helyzet, amibe belekerült. A Panamának a legtávolabbi nyomait sem lelte hetekig, s most egyszerre, mintha fekete szálakkal volna teleszőve az egész élet. S ő, mint a légy a pókhálójában, már is vergődik, hogy beálljon-e póknak és szíjjon, mint a többi, vagy az ő vérét szíják ki a végén. Az igazat megvalva nincs rá szükségem. Eddig is megéltem a magam tiszta, egyszerű életében, ezt ezután is meg lehet tenni. De hiába mondta ki ilyen hevesen és önérzetesen ezt magában, már érezte, hogy nincs így. Valamit változott a helyzet. Kinyitotta az ajtót, s kintről behallott, hogy a felesége újra a cseléddel veszekszik. Kiment és csendesen, kérve mondta, jöjjön be, szívem. Lina nem sokára bejött. Küldje el ezt a lányt, ha ennyire haszna vehetetlen. Lina nagyot nézett. Elküldjem. Nagyon jó, és hol veszek helyette másikat? A más jobb? Akkor pedig ne roncsa az idegeit, tűrjön maga is. Még mi az Isten haragját tűrjek, ne bosszantson már legalább. De könnyű itt benne a szobában nagyszerű lenni. Mit tudja azt maga? Összezárva lenne egy ilyen istenökrével. Minden pillanatban felháborít, hogy a lelkem is kifordul. Kimegyek, és látom, hogy a szervetával törüli fel az asztalt. Szervetával maga osztán nyalja le. Ezzel kiment vissza a konyhába. Pista fanyarul húzta el a száját. Itt sincs segítség. Lina bele van savanyodva ebbe a szegény életbe. Nem lehet vele beszélni. De az is lehetséges, hogy csak azért menekül most bele a konyhai veszedelmekbe, hogy a nagyobbakból kibújhasson. Könnyebb egy szervetán kiveszekedni magát, mint a házvásárlás lelki klinikáján szenvedni. Most egy felbontatlan levelet vett észre az íróasztalán. Fölvette, megforgatta és megdöbbenve ismerte meg Albert öccsének a kézírását. Úgy állva futólag olvasni kezdte, de hamar leült, mert nem bírta el állva a sorok súlyát. A levélben az volt, hogy Albert ott ül egy kávéházi asztal mellett, és mivel nincs más dolga, újra ír. Tegnap előtt már írt, de akkor még nem volt lelki ereje, hogy mindent bevalljon, most azonban úgy ül itt, hogy nincs annyi pénze sem, hogy a fekete kávéért a 60 fillért kifizesse. A bankban a tavasszal felmondták az állását, nem igaz, hogy ő tőzsdei diszponens, nincs már szükség arra egy banknál sem, mert nincs már tőzsde. Van 17 papír, amit az urak cserélgetnek egymás közt, de külső pénz nincs. Közönség már nincs a tőzsdére, mindegy már, ha becsukják vagy nyitva tartják a tőzsdét, nem számít. Így őnek is sincs reménye, hogy álláshoz jut, mint ahogy arra sincs, hogy ezt a feketét valaki kifizeti helyette. A kilépéskor bizonyos végkielégítést kapott, de ez már régen elfogyott, azóta a meglévő csekély hitelét vette igénybe. Most aztán végképpel van adósodva, és sehol többé egy fillért sem tud felhajtani. Hiszen nem volt baj, de odahaza áldott lelkű felesége és 4 gyermeke vannak az egyszobás lakásban. És áldott lelkű felesége most is olyan állapotban van, hogy nem mer hazamenni, mert nem bírja látni otthon a nyomort. A lakás kín van a nyomortelepen. A házi úr lakoltatta ki, szerzett neki egy egyszobás lakást a legkülső telepen, és elengedte a házbér hátralékot, a hatóság pedig kényszerítette, hogy fogadja el. Most ide be vannak dugva, s élnek, mint a patkányok. Áldott lelkű felesége van, és minden módon pénzt keres, legalább meleg levest főzzen a gyerekeknek, de ő egy fillér nélkül ül a kávéházban, s azon gondolkodik, hogy kénytelen lesz kiirtani a családot, és ennek csak egy akadálya van az, hogy áldott lelkű feleségének ehhez még nincs elég lelki ereje, ő pedig nem teheti meg, ha nincs megegyezés a dologban. Úgy olvasta ezt a levelet, mint valami fantasztikus mesét. Ez az egész élet fantasztikum. Itt most minden mese. Az élet most meséket gyárt. Még azt írja, hogy ő nem kér semmit. Önérzete fellázad az ellen a gondolat ellen, hogy bármi módon is terhére legyen a testvérének, akivel valaha olyan meleg testvéri szeretetben éltek. Esetleg egyedül megy neki a nagy elhatározásnak, de ezt nem találja a férfiasnak, mert az ő eltávozása nem hoz megkönnyebbülést a családjára. Csak sújtaná őket, ha a lapok megírnák, hogy... Kiesett a levél a kezéből, de hamar utána kapott és felvette, gyorsan betette a zsebébe. Még ez van hátra, hogy az ő nevét így hurcolják meg a lapok. De hát mit tegyen, hogyan vállalja magára újra egy 6-tagú családnak az eltartását? Elővette a tárcáját és megnézte. Még van egy 10 pengőse, hamar felállott, hogy elmegy. Magában kell maradnia ezekkel a gondolatokkal, még beszólt a gyerekekhez, hogy alibit bizonyítson a felesége előtt, és egy kicsit eldiskurált velük, megsimogatta a fejüket, és örült, hogy csak ketten vannak. Ebben is igaza volt Linának. De mi lesz, ha Kardics bácsi az éjjel mást gondol? Neki most nem szabad érzelegni, hanem utána járni a dolgainak. Szórakozottan nézett a fiai arcába, és szórakozottságából semmi sem bontakozott ki az előtérbe, mosolygott, és éppen mikor a kisebbik a közepén tartott roppant érdekes előadásának, bólintott rá, és ott hagyta őket. A gyerekek nem bírálták, hozzá voltak szokva, hogy az apjukat nem mindig érdekli a beszédjük, hamar nekidültek újra tanulásnak. Ő pedig felöltözött, és mikor a kalap is a fején volt, beszólt Linának: megígértem a polgármesternek, hogy még bemegyek ma a kaszinóba. 7:30, félek, hogy elkések. Lina gúnyosan csak ennyit szólt ki: már ezután kártyázni is fog? Á, miért ne? Aki hazárdőr, az mindent megpróbálhat. Én nem vagyok hazárdőr, kikérem magamnak. Tegye be az ajtót, kihűl a lakás. Maga jól tudja, hogy én csak magukért, a családomért élek. Nem érdemlem meg magától sem a gúnyt, sem a támadást. Inkább szánalmat érdemelnék. Szegény ember? Én nem vagyok szegény ember, én nem vagyok gazdag ember. Miért? Na, úti számlát kapott, mert csak megkapta a pesti költségeit, vagy azt is én fizetem a nemesvárosnak? Meg volt lepve. Erre sem gondolt. Milyen okos ez a Lina. Az előleg sem fogyott el, amit az útra fölvett. De valami még jár. Hogy lehet felszámítani, amit az alispánra költött? Most már megint szeretett volna elbeszélgetni Linával, de ha már kimondta, hogy a kaszinóba kell mennie, ettől sem állhat el. Ha hazajövök, folytatjuk. Kérem, kezét csókolom. Behúzta maga után az ajtót, és elment. Az utcán arra gondolt: ki vagyok én, és mit vétettem a sors ellen, hogy így bánik velem? Az őseim bűneiért kell szenvednem. Két testvérem van olyan állapotban, hogyha nyilvánosságra kerül a dolog, el fognak ítélni, mint kegyetlen szívű embert, aki nem segített a véreid. De mit tehetek a húgommal és az öcsémmel? Aztán ilyen féléket mondott magának: ők legalább tudják, hogy hogy vannak. Tönkrementek és vége. Lent vannak a kútfenekén, ha meg nem halnak, akkor csak javulhat a helyzetük. De hol tartok én? Kiemelte a véletlen egy biztos szegényes állapotból, és most nem tudom, mi van velem. Lebegek, mint a Mohamed koporsója a levegőben. Most mi lesz? A posta mellett ment el, bement, és a szűk és sötét régi épület ráborult, mint egy szimbólum. Ez volt a régi Magyarország. Innen irányították a régi híres magyar postát. Ma ezek is átalakultak ragyogó és hatalmas palotákká. Csak még zsarátnok szuszog a régi mederben. Hát itt a posta nem is fontos, ki levelez itt? Elbújt a sötétben egy piszkos, összeszurkált tintapecsétbe fürdött álló íróasztalhoz. Soká válogatta a félhegyű tollak közt azt az egyet, amelyen le lehet írni ennyit: ide teszem ezt a 10 pengőt, hogy a kávéházi cechet kifizethesd, de akármennyire meg is vagyok döbbenve, nem tudom, mit csinálhatok. Majd megpróbálok gondolkozni a dolog felett. Csókol. Mikor elolvasta, amit írt, úgy találta, nincs semmi értelme, de mégse tud mást írni. A levelet bedobta, az öccse levelét pedig apró darabokra tépve a posta papírkosarába vetette. A kalapját állandóan úgy tartotta, hogy senki se lásson az arcába, mintha nem járna igaz úton, mikor éppen igaz úton szédeleg. Segítenem kell rajtuk, mondta magában. Nem tudok, csak ha előbb megszerzem rá a módot. Olyan vagyok, mint a vontató gőzös. Egy csomós lep van hozzám kötve. Húzom, amíg bírom. Be kell vontatnom a révbe.